sokáig. Az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plus-tal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Szekszárdon FM 99. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Kiépítik a védvonal országos hálózatát, ezt Orbán Viktor a Fidesz elnöke jelentette be. Ezzel kapcsolatban Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettese így írt a közösségi médiában. Van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tisztás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. De egyre többen vagyunk, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Az internet sok pontján már kifejezetten terror van. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Maga a téma nem más, mint egy nagy ütközőpont. És hogyha visszakanyarodunk a kampányra, mert kénytelenek vagyunk mi is beleragadni egy kicsit ebbe a kampány időszakba vagy üzemmódba, hogyha a rendszerváltás óta vagy rendszerváltozás óta megnézzük a kampányokat, találkoztunk-e ilyennel, mint amit most 2026-ban, sőt, akár 25-ben is, hiszen nagyon-nagyon korán elkezdődött ez a mostani kampány, tapasztaltunk.
Igazából a 90-es évektől kezdődően napjainkig arról beszélhetünk, hogy a kampányok egyre sűrűbbek, egyre dinamikusabbak és egyre durvábbak lettek. És sokszor ugye a választási kampányok, azok nem is egy választási időszakra szoktak koncentrálódni. A politika tudomány ismeri a permanens kampány fogalmát, ez azt jelenti, és ugye ez most már az egy amerikai minta talán, amennyire én tudom, és amennyire az egyetemi tanulmányaim erre emlékeztetnek, hogy nem akkor kell megnyerni egy választást, hanem akkor kell egy választási győzelmet megalapozni. Amikor a választási kampány elkezdődik, ez országonként változó, 30 nap, 40 nap, 50 nappal a választásokat megelőzően, néhány hónappal a választásokat megelőzően, gyakorlatilag folyamatosan a politikusoknak és a pártoknak kampányüzemmódban kell lennie, fontosan kampányüzeneteket kell megfogalmaznia, hogy a választópolgárok, amikor majd jön egy következő választás, akkor emlékezzenek rá, és hogy mondtak olyan dolgokat, amire ők rezonáltak, és ezért ezt ők fontosnak tartják. De most ezt Magyarországon sikerült annyira meghonosítani, és ez jó vagy rossz, az mindenki döntse el maga, hogy itt tényleg az elmúlt időszak egy permanens kampányról szólt. Az elmúlt tényleg ugye onnantól kezdődően, hogy kirobbant a kegyelmi botrány, onnantól kezdődően is létrehozta Magyar Péter a Tisza pártot, gyakorlatilag folyamatosan egy kampány volt, nyilván nem függetlenül attól, hogy volt egy európai parlamenti választás, az világosan és érezhetően és értelmezhetően segítette ezt a permanens kampány üzemmódot, meg a Tiszát is, aztán de nyilván az országgyűlési választási kampány, viszont ezek a kampányok alapvetően eldurvultak. És ez az eldurvulás, ez sajnos sajnálatos módon azt lehet látni, hogy a kampány lezárultát követően is tart. És amit Szegesző asszony kérdezett, ez a korábbi választásoknál nem volt ennyire jellemző. Ugye voltak olyan szoros választási eredmények, most 2002-re gondolok, vagy 2006-ra gondolok, amikor ugye nagy viták voltak, ugye 2006 az meg egy speciális eset ugye az összeri beszéd miatt, és ugye akkor voltak hasonlóan felfokozott időszakok, de azt lehet mondani, hogy a mostani helyzet, amikor egyértelmű választási eredmény van, egyértelmű kormányzati felhatalmazás, nincs vitáspont, nincs olyan pont, amire azt lehetne mondani, hogy olyan nyerte meg a választást, aki, hát mondjuk úgy, mint a Gyurcsány esetében, hogy hát nem bizonyítható, hogy azt a tevékenységet végezte, amit ugye mondott vagy állított, ugye ott azért voltak alapvető problémák, tehát nincsenek ilyen kérdések a választási eredménnyel kapcsolatban, van egy egyértelmű győztes, és ennek az egyértelmű győztesnek van egy egyértelmű felhatalmazása. És ezzel az egyértelmű felhatalmazással viszont az jár, és annak kellene járnia a közéletben, a közbeszédben, mindenki megnyugszik, és akkor a figyelmét arra, egyrészt a hétköznapokra fordítja, másrészt meg arra fordítja, hogy akkor az új kormány azt a tevékenységet hogyan fogja végezni, és így jön be a politikai kommunikáció.
És akkor itt vetődik fel az a kérdés, hogy ez a várva várt nyugalom, amit azért valljuk be, nagyon sokan már a Tisza párt oldaláról is várnak, miért nem tud bekövetkezni?
Elsősorban a Tisza párt részéről nem tud bekövetkezni. Méghozzá azért, mert ugye Magyar Péter hozzászokott ahhoz, hogy folyamatos kampányüzemmódban van. Gyakorlatilag ő nem állt le erről a kampányüzemmódról, nem azért nem állt le erről a kampányüzemmódról, mert nem szóltak neki, megnyerte a választást, és nem szóltak neki, most már be kéne fejezni, hanem ez egy nagyon tudatos politikai stratégia a részéről. Egyrésztről az, hogy az ellenfelet folyamatos nyomás alatt tartsa, ugye, és itt az ellenfele egyértelműen a Fidesz. Tehát a Fidesz jelölte ki, és egy ilyen már-már bogzsáknak, hogy minden egyes problémáját a Fideszt kell ütni, mindenért a Fideszt kell támadni, mindenért a Fidesz a hibás. Ez az alappolitikai narratíva és megközelítés, hogy most már hosszú ideje, és ugye ugyanezt viszi tovább a kormányzás alatt. És itt a kormányzás alatt azért látszik az első napokból, hetekből, hogy ezt a stratégiát részben azért is csinálja, mert az látható és érzékelhető, hogy egyrésztről azonnali változást felmutatni az embereknek nem lehet. Ez teljesen mindegy, hogy Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt, vagy bárki másnak. Ilyen rövid idő a választásokat követően nem lehet azt mondani, hogy itt minden meg van oldva, és az emberek automatikusan érzik majd a egy nappal később, egy héttel később, hogy amit vártak, az mondjuk úgy, hogy azokat a reményeket, vagy a hozzáfűzött reményeket, azokat automatikusan beváltja a győztes párt. Ezt nyilvánvalóan a Tiszánál is átlátják, és ugye egy ekkora győzelemnél, és ekkora várakozásnál, hogy most egy teljesen új korszak kezdődik, teljesen új kormány működésre veszi kezdetét. Egy érzékelhető veszélyforrás abban a szempontból, hogy az emberek elkezdenek csalódni. Az ismerőseimmel beszéltem, és azért lehet már érzékelni a Tisza szavazóknál, hogy hát, hogy nem teljesen erre gondoltak, nem gondolják, már óvatosak sokan egyébként, hogy hát, hogy biztos, hogy jó lesz ez így, biztos, hogy menni fog, és a többi. Nyilván elmondják, leszavaztak a Tiszára, de azért van már egyfajta bizonytalanság, és ez őket célozza, ez a kampányüzemmód, hogy őket ott tartsa folyamatosan, aktivitásban, és gyakorlatilag itt ugye arról szól, hogy ez a kampányüzemmód, hogy visszafele mutogatnak, és azt mondják, hogy minden rossz, vagy minden olyan dolog, amiben nem látják az emberek még az eredményt, az előző kormány miatt van. És az tök mindegy, hogy az előző kormánynak volt köze, vagy nincs köze, a gazdasági számok mutatók mit mutatnak. Ugye itt a miniszterelnök ugye elmondta itt, hogy 2% körüli gazdasági növekedést jósolnak, miközben ugye más fórumon meg azt mondja, hogy a gazdaság állapota az tragikus, és gyakorlatilag az összeomlás szélén van, de most ugye a kettő nem összeegyeztethető. És hogyha 2%-os gazdasági növekedés van, akkor alig ha elképzelhető, főleg egyébként most már így lassan júniushoz közeledve, hogy az új kormánynak valamilyen csodás gazdasági teljesítménynek az eredménye az, hogy itt majd az év végére 2%-os gazdasági növekedést várnak, nem, ez a két kormánynak a tevékenységének az eredménynek fog összeadódni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt most valami drasztikusan újat kezdett a Tisza, mert ha még nem kezdett drasztikusan újat gazdaságilag, meg gazdaságpolitika szempontjából, ugye azelőtt állunk, hogy még új költségvetést fogadjanak el. De most nem is ez a lényeg, visszatérve a fő gondolati struktúrára, itt ugye arról van szó, hogy támadásban kell tartani a magát a Tiszának azért, hogy a szavazók ne távolodjanak el tőle, és ez nekik egyébként jelen helyzetben életben maradási kérdés. Egy nem létező politikai struktúrára, vagy pár struktúráról beszélünk. Tehát ez a párt ugye néhány emberből áll, vannak a körülötte lévő Tisza szigetek, ez nem egy hosszú évek alatt kialakult, felépült, megcsontosodott struktúra, ami tart és tartós és kiszámítható, hanem most ezt a most kell megépíteni ezt a struktúrát a választási győzelem alá, és ehhez ez kell.
És hát mondhatjuk azt, hogy ez kísérleti fázisban van, hiszen mozgalommal még nem nyertek választást Magyarországon. Viszont, hogyha megnézzük Radnai Márknak az interjúját, amiben azért a pártépítés is szóba került, és talán ő mondta ki, hogy 26 vagy 29 tagja van a Tisza pártnak, de előrevetítette azt is, hogy nem biztos abban, hogy egy pártszerű építkezésbe kellene a Tiszának kezdeni. Lehet-e akkor ez egy olyan projekt, nevezzük annak, vagy egy olyan mozgalom, ami már azt mutatja, hogy az embereknek nem a hagyományos párt struktúrákra van szüksége, de olyan nehezen elképzelhető, hogy ez a vegyes massza, ami most még jelenleg folyik, az hogyan tud tartósan egybe maradni?
Sokat szóra mondom, hogy Magyar Péternek egy Orbán Viktor mellett egy másik nagy példaképe van a politizálásban és a politikai kommunikációban, Donald Trumpnak hívják. És ugye itt látszik ez a madman strategy, ez őrült ember, őrült kommunikációs stratégia, amit Magyar Péter vissza az elmúlt napokban vagy hetekben. Ez nem őrült, csak nem arról van szó, hogy egyszer nem tudja, hogy mit csinál, hanem arról van szó, hogy azt a kottát követi, amit Trump. Méghozzá az, hogy nagyon erős mondatokat mond, sokszor egyébként nem is figyel arra, hogy ennek a jogszabályokkal van-e bármilyen kapcsolata, a valósággal van-e kapcsolata, azért, mert abban az adott időpillanatban az jól hangzik. És abban az időpillanatban a választópolgárok erre rezonálni tudnak, és ez egy tudatosság, tehát nem arról van szó, hogy Magyar Péter jogászként nem ismeri mondjuk a jogszabályokat, ismeri a jogszabályokat, csak amikor lesz olyan állításokat, amik ugye ezzel szemben, hát mondjuk, hogyha nem állják meg a jogi érvelésnek finoman szólva sem a próbáj, alapvető próbáit, azt azért csinálja, mert politikailag kommunikál, és nem jogilag.
De nagyon fontos, amit mond, és jó a Trumpi példa. De hát, hogyha valamit tudunk, akkor azt, hogy Amerikában ez a bizonyos kétpártrendszer, hogy demokratikusok és republikánusok, az nagyon éles határvonal mentén beazonosítható.
És bocsásom, meg ide akartam kiukadni, hogy Trump kapcsán, hogy ő létrehozta a maga mozgalmat, és az egy mozgalom. És oké, ott van mögötte a republikánus párt, de a republikánus pártnak a támogatottságát Trumpnak el kellett nyernie, ahhoz, hogy ő elnök legyen, és nyilván ugye volt is arra az a kapcsolatban vita, talán emlékszünk rá, hogy egyáltalán megengedjék-e úgymond Trumpnak, hogy elinduljon az előválasztáson, és újra neki gyűrközhesse ennek az egésznek, és ugye hát sokan úgy gondolták, hogy hát tök mindegy eleve esélytelen, és ugye eljárások folytak elne is hasonló, és hát nem, Trump végignyomta és megnyerte az előválasztás is, meg hát nyilván egyébként a választásokat is, és így lehet ugye újra második alkalom az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke, egy mozgalom a háta mögött, amely hát ugye nyilván valamilyen módon kapcsolódik a republikánusokhoz, de attól ebből a szempontból független is. És azt gondolom, hogy innen van a minta, hogy abban gondolkodnak, hogy meg kell tartani azt a mozgalmi jelleget, ami a pártot be tudta mozgatni és mozgásban tudta tartani az elmúlt időszakban, a választási kampány időszakában, pontosan is a pártam a szimpatizásokat. És ugye itt nagy kérdés az az, hogy sikerül-e fenntartani, mert ugye mi az, ami ezeket az embereket, főleg egyébként van egy MAG csoportja, egy MAG aktivista csoportja a Tiszának, ugye amit lehetett látni, az online kommentelgetés. Nevető fejezés és hasonló, ami egyébként nagyon sokszor, hát mondjuk úgy nagyon szélsőséges reakciókba csapott át online területen, nagyon sok mindenki szerintem érzékelte, és hogyha nem teljesen értettek egyet valakinek az álláspontjával, akkor rászálltak az oldalán, rászálltak egy tartalomra, és tényleg elképesztő gyűlöletkommandót tudtak egyébként ott végigvinni, mert hogy azt érezték, hogy minden rosszért egy valaki felelős, Orbán Viktor és a Fidesz. És gyakorlatilag egyébként, amit most csinálnak, az egy pszichológiai trükk is, mert hogy az embereknek szüksége van az adott időpillanatban arra, hogy, és most különösen egyébként, hogy azt érezhessék, hogy amikor az életük nem ott tart, ahol tart. Pedig egyébként, ha azért ránézünk Magyarországnak a képére, és pont néhány nappal ezelőtt Ausztriában voltam, és mindig szeretjük ugye Ausztriához hasonlítani Magyarországot, és azért Ausztriával kapcsolatban meg elfelejtjük, hogy a világ 15 leggazdagabb országában van benne, de hogy azért visszatérve se az embernek a véleménye, hogy valami harmadik világbeli országba érkeztünk, hanem látja azokat a fejlődés irányokat, amiket sikerült mondjuk Ausztriából átvenni, és mondom, a világ 15 leggazdagabb országának az egyik Ausztria, tehát azért ezt tegyük hozzá. És ugye itt a kérdés az, hogy ugye ezeket ezt a kommunikációt, amit ugye becsatornáztak az emberek, és ide akartam visszalyukadni a gondolatmenetben, hogy itt ugye most arról van szó, hogy nagyon sokan azt érzékelték, hogy nem úgy fejlődött az életük, nem olyan irányban fejlődött az életük, ahogy akarták. Ahogy szerették, van, ahogy kívánták, van, és nem ott tartanak, ahol gondolják, hogy tartaniuk kellene. És ez nagyon sokszor egyébként személyes döntéseknek az eredménye, ezek személyes frusztrációk, személyes hibák, vagy egész egyszerűen itt személyes szituációkból erednek ezek. Most a Tisza pártnak a kommunikációja az ad, és itt jön a pszichológiai trükk, hogy azt kell az emberekkel ejtetni, minden rosszért egy ember a felelős. mert akkor, és ebben az emberek nagyon láthatóan egyébként partnerek is, mert ugye akkor felmenti őket. Felmenti őket az alól, hogy végignézzék az életüket, mi az, amit nem jól csináltak, mi az, amit helytelenül jártak el, mi az, amiben tévedtek, mit kell valami, mit kellene máshogy csinálni. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy én nem hibáztam, Orbán Viktor hibázott, és amiatt tartunk itt. És ugye ez az egész kommunikációnak a magja, és ugye ez csapódik le abban, és látható, amire szerkesztő azt mondja, az egész bevezetőt indította, hogy ez a kampány üzemmód, ez tovább folytatódik a választásokat követően. A Tisza pártnak a részére egyértelmű a testtartás. És a Fidesznek lett egy stratégiaváltása most ebben a tekintetben. Ugye volt egy nagy lefagyás a Fidesznek a részéről, nyilván egyébként egy hideg zuhany, egy kétharmados választási győzelem az ellenfélnek a részéről, és ugye ebben hát ugye sokan keresték ugye a saját felelősségüket, a hibát, stb. És látható volt, hogy sokan elhallgattak a politikusok közül, nem lettek annyira aktívak, sokkal önreflektívebbek voltak és hasonló, viszont most látható egyébként is, hogy Orbán Viktor is beszélt erről, vagy írt erről, hogy átléptek már egy olyan időszakba, és átléptek egy olyan határt, amikor azt érzékeli, hogy, és azt érzékelik a fideszesek, hogy valamit tenni kell azzal szemben, amit ugye az a kampányüzemmód, ami folytatódik, annak valamilyen módon gátat szabjanak, és ilyesről nem csak a közösségi médiában, nyilván ezeknek ugye vannak meg lesznek jogi leképeződése is ezeknek a történeteknek, de valamit tenni kell, hogy megvédjék az elmúlt 16 évnek az eredményeket, és valamit tenni kell, hogy megvédjék saját magukat, és a saját önbecsülésüket, és gyakorlatilag ugye erre egy válasz stratégia, erre a tisztás helyzetre, a tisztás kommunikáció az, amit Orbán Viktor bejelentett, méghozzá ugye azért, mert ugye a Tiszánál látható, de nem lehetett tudni teljesen biztosan, hogy ők ugyanezt a kampánykommunikációt fogják továbbvinni. És ez most látszik meg néhány héttel a választás után, hogy ugyanazt viszik tovább, és a Fidesznél pedig hát ugye az volt a várakozás, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan lesz egy ilyen nagy letekerés, és mindenki kicsit megnyugszik, mindenki egy kicsit hátradől, mindenki egy kicsit úgy érzi, hogy akkor most jó, lement a választás, foglalkozunk más kérdésekkel, szép az idő, lehet menni kirándulni, stb. Nem, hanem folytatódik ez a felfokozott hangulat, és erre kell valamit reagálni a Fidesznek, és ez a reakciója.
Lehet ez a felfokozott hangulat 16 év fusztráltsága a magszavazókban is, itt kifejezetten az ellenzéki oldalon lévő magszavazókra gondolok, akik azért 4 cikluson keresztül mindig arra a bizonyos győzelemre, mindig arra a bizonyos változásra szavaztak, vágytak, és az nem történt meg. És másrészről azért érdemes arról is beszélni, ha itt a visszamutogatásról beszélünk, hogy ameddig Gyurcsány Ferenc a politikai szintéren volt, addig a Fidesz kormányzat is vissza tudott mutatni arra az emberre, aki miatt a problémák keletkeztek. De ha az ellenségképgyártásnál maradunk, mondhatjuk azt, és nagyon sokszor mondják ezt az ellenzékben, hogy ellenségképet gyártott a Fidesz is, Brüsszel személyében, Ukrajna személyében, de egy valamit azért fontos leszögezni. Magyarország mindig a saját érdekeit védte, és ez az ellenségkép valahogy mindig országon kívülről jött. Most viszont, ami dermesztő, hogyha az ember főleg a közösségi médiába megy föl, hogy az ellenséget a Tisza itt bent, a határainkon belül keresi. És nem csak okolja az előző kormányzatot, hanem ellenségképként, elpusztítandó ellenségképként festi föl. Ez azért egy nagyon veszélyes játék.
Ugye az a kérdés, hogy ez politikai síkon marad-e, a politikai viták síkján marad-e. Mert ha nem, és egyébként az látszik a közösségi médiában az elmúlt időszakban, hogy nem feltétlenül, és ennek nem szabnak gátat, akkor az bűn. Azért bűn, mert magyar-magyar ellen uszítanak. És ezt nem lehet megtenni, semmelyik politikai erőnek sem lehet megtenni, hogy szándékosan, és egy nem választási kampány időszakban, amikor egyértelmű az emberek vitáznak egymással, hanem egy ciklusnak az elején gyakorlatilag azt mondják, hogy nincsen szükség, ki kell rekeszteni mindenkit, aki nem velünk van. Ugye Magyar Péter azt mondta, amikor megválasztották, hogy minden magyar miniszterelnöke lesz, a fideszeseké is lesz, és ugye ebben a tekintetben meg hát látni kell majd, hogy fog-e változni, meg fog-e változtatni a kommunikációján, hogy azok is, akik nem szavaztak, a Fideszre szavaztak, Mi Hazánkra szavaztak, baloldali pártokra szavaztak, stb., hogy ők is azt érezzék, hogy a miniszterelnök az megtestesíti az ő elképzelésüket is, és ő is, az ő miniszterelnökük is. Nem lenne jó egyébként sem Magyar Péternek, sem az országnak, sem gyakorlatilag senkinek sem, hogyha létrejönne egy olyan hangulat, hogy hát ő nem az én miniszterelnököm. Ugye nagyon kis csoport, amit szűken kérdezett ugye szerkesztő asszony Orbán Viktorral kapcsolatban, nagyon szűk csoportban megvolt ez a frusztráció, de ezek alapvetően baloldali és liberális erők voltak az elmúlt időszakban, akik hát akik folyamatosan ellen tartottak, és tök mindegy volt, hogy most éppen milyen pártnak hívják az adott formációt, meg éppen milyen politikusnak hívják Orbán Viktor kihívóját, automatikusan besoroltak mögé, és automatikusan nyomták ugye hát a gyűlöletet a Orbán Viktorral, meg ugye az ő politikájával, meg az ő támogatókkal szemben. Ez valóban van egy csoport, akiben egy elképesztő frusztráció van, 16 éven keresztül nőtt ez a frusztráció, de azért ez egy szűk csoport, ugyanakkor azért hogy fogalmazzak, ugyanakkor azért érdekes, hogy érdemes lesz majd megfigyelni, a Tisza hogyan tud erre rezonálni. Mert hogy a Tiszának a szavazói nagyon sok helyről érkeztek. És volt egy videó a választásokat követően, vagy a választási kampányban, amire nem sokan felkapták a fejüket, és erre Kiszeri Zoltán többször felhívta a figyelmet, akárhányszor beszélgettünk, hogy érdemes egy kicsit visszakeresni. Egy ilyen választási kampánygyűlésen volt, és a Tiszás kampánygyűlésen kérdezték ugye ott az embereket, és akkor volt ott egy úriember, ha jól emlékszem, aki nagyon felfokozott állapotban mondta, hogy én már akkor is gyűlöltelek benneteket, amikor jobbikos voltam. És ugye ez jól leképezte, és jól megmutatta azt, hogy hát ugye itt több korábbi pártnak a mozgásának az eredményeképpen jött létre a Tisza, és hát nyilván ugye ezt a gyűlöletet kell valamilyen módon kezelni, és hát most azt látjuk, hogy az új kormány egyébként kommunikációsan becsatornázni akarja a saját érdekében a gyűlöletet, csak ugye ezt a gyűlöletet ezt el kéne vezetni, és valóban itt ugye elkezdte azt, hogy kérdezte a konfliktust, meg a produktív konfliktust, amit a politika tudományban így szoktunk nevezni, az olyan konfliktus, hogy amiből profitálunk politikailag, és tudjuk, hogy profitálni fogunk. Ugye itt ez a produktív konfliktus valóban az elmúlt 16 évben alapvetően egyébként külső szereplőkkel szemben állt fenn. És a külső szereplőkkel szemben folytatta a Fidesz ezt a protest hangulatnak a becsatornázását. Most ebben azt látjuk, hogy a Tisza párti másodat akar választani, és egyenlő úgy tűnik, hogy másodat választ. Ez pedig az, hogy belső szereplők, és egyébként magyar embereknek egy részével szemben. Ez kormányzás szempontjából nem lesz szerencsés, és szerintem ezt Magyar Péter tudja. Lehet, hogy körülöttem nem mindenki, vagy nem mindenki gondolja így, mert látszik egyébként, hogy legalább két táborra szakad a Tiszában a tekintetben, majd radikális része, és az a radikális része egy kommunikáció szempontból egyértelműen a Ruf Bálint körül csoportosult, tehát nézzük meg az ő kommunikációját. Sokszor egyébként kommunikációsan hozzá idomul, vagy ehhez is idomul, és ugye ilyen egyensúly az Magyar Péter a két tábor között, de ugye van egy másik oldal, aki hát visszafogottabban próbált kommunikálni az elmúlt időszakban, meg a szakpolitikára fókuszálni. Itt ugye Kapitány Istvánt érdemes említeni, vagy Orbánitát érdemes említeni, csak mondjuk Orbánit a hétvégén meg pont úsz alatt, és a politikónak adott egy olyan interjút, mert olyan mint hogyha gesztus akarna tenni a szélsőséges irányzatnak a párton belül. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy úgy beszélünk irányzatokról, hogy még nem is látjuk pontosan, hogy mik a törésvonalak a Tiszán belül. Inkább azt mondja, hogy érzékeljük és látjuk, hogy vannak törésvonalak a párton belül, és egyébként ezek majd nyilvánvalóak lesznek mondjuk egy pár hónapon belül, vagy egy éven belül.
Na térjünk kicsit vissza védvonalra. Mi az, amiben ez segítséget, vagy akár biztonsági hálót tud nyújtani. Ugye Kocsis Máté a posztjában úgy fogalmazott, hogy minden esetet dokumentálunk, minden szükséges feljelentést megteszünk, jogsegélyt nyújtunk, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználjuk. Ez milyen testtartást vetít előre a fideszes, nem csak párt szimpatizánsoktól, hanem azoktól is, akik nem biztos, hogy azért tették azt az X-et oda a Fidesz mellé, mert ők a Fidesszel szimpatizálnak, hanem azért tették azt oda, mert az értékrendjüket a Fidesz volt az, aki képviselte.
Én azt gondolom, hogy a Fidesz talpraállásának az egyik első lépése. Tehát az olyan, amikor valaki elesik, és egyik lábát mondjuk lerakja a talajra. Azért mondom ezt, mert ez egy bevált stratégia. 2006, ugye emlékszünk rá, amikor voltak a demonstrációk, és ugye voltak ugye ezzel kapcsolatos ugye jogsérelmek, személyi sérülések és hasonlók, akkor a Fidesz ugyanezt a kottát követte. És ugyanezt csinálta, hogy létrehozott egy olyan szervezetet, meg egy-két szerveződést, akik ugye segítettek, azok, akik valamilyen módon hát a joguk csorbult, a rendőrség eljárásra elvonta, meg hasonló őket. Ezt a stratégiát hozza vissza. Én azt gondolom, hogy ez már azt mutatja, hogy a Fidesz fel akar állni, és azt mondja, hogy akkor megvédi a saját szavazóit, a saját szimpatizánsait, és megvédéként a saját elképzelését, meg a saját értékeit az elmúlt 16 évből. Ugye Orbán Viktor beszélt is, utalt is többször az elmúlt időszakban, hogy a kevesebbet kommunikál, de ezek világos kommunikációk voltak. Ez pedig az, hogy nyilván voltak hibák, ezt ő is elismeri, sok hiba volt, ő is elismeri, de hogy a 16 évnek voltak komoly eredményei, azt kifejtette, hogy meg kell és meg is akarja védeni. És azt gondolom, hogy ez már egy fontos lépés ennek.
És hát ugye bár kiépítik a Védvonal országos hálózatát az egyik részen, a másik oldalon a szeretett országról beszélünk, de úgy gondolom, hogy a nyugalmat és a valódi szeretetet a Magyarországon élő emberek fogják tudni elhozni, és nem politikai pártok akkor, hogyha lenyugszanak a kedélyek, és valóban mindenki az ország építésével foglalkozik.
Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy az új kormánnyal kapcsolatban 100 nap türelem. Már ketyeg a 100 nap, de mindenki legyen türelmes, szimpatizánsok, ellenszimpatizánsok is, és majd utána lehet, meg kell, de kreatív, közéleti vitákat folytatni, nem mocskódó és gyűlölködő, hanem szakpolitikai vitákat kell majd folytatni arról, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem.
És abba bízunk, hogy 100 nap után nekünk nem a gyűlöletről kell ebben a stúdióban beszélni. Nagyon szépen köszönöm Póca Istvánnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata, történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a Jövő tehetségeié a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak.